Harmadik fejezet. Enit és a hír, az ismeret a másik partról, amit magával hozott, először csak az én életemet formálta át, aztán másokét is. Nem tudom, csak én éreztem-e, de az idő felgyorsult. Még Nanur forró, máskor tétlenségbe süppedő napjai is rohanni látszottak. A tanács hitte is, nem is, amit a túlsó partról várható veszedelemről mondtam. Pontosabban egyik sem mertem mondani, hogy nem hiszi, de komolyan csak kevesen vették. Sumurri, noha az elégtétel általában boldoggá teszi az embert, még komorabb lett. Naphosszat Inimmával tanácskozott a város védelmi rendszerének tökéletesítéséről. Pilagú csupán a nagy lehetőséget látta, végre méltó nagyságú flottája épül Avanának. Tarkumi, igazolva a törvényt, hogy a legtöbb kincstárnok a sajátjának véli a palota vagyonát, dühösen tiltakozott a kiadások ellen. Laskili pedig boldogan vette tudomásul, hogy az új helyzet vitája óta nincs időm újra meg újra a fejéhez vágni, mit művelt Dishben. Hallgatott, akárcsak Numda, Orcsú és Talil, akik Sumurri után talán egyedül értették meg a lényeget. Sumurri szándéka tiszteletre méltó, mondta a tanácsban Numda. Senki meg ne próbálja gúnyolni azért, hogy béke idején ilyesmivel törődik. És nem csak ő. Mi sokkal inkább tartozunk ennyivel Inimmának, sőt még többel is, hogy Avana védelméről elsősorban vele tárgyaljunk. Inimma, mióta nem mozoghatott eleget, meghízott, és Nanur évnegyede mindig rettenetesen megkínoszta. A fegyverek házának leghűvösebb termében kapkodta a levegőt, várva az enyhülést hozó éjszakát. Felülni sem igen tudott, nemhogy hordszéken a tüzes forróságot árasztó utcákon a palotába vitesse magát. Több mint másfél évtizede szenvedte nyomorékságát. Az új generáció az idősebbek elbeszéléséből tudhatta csak, ki volt Inimma, és ezt Numda nem mulasztotta el soha hangsúlyozni a fiatalabb tanácstagok előtt. Amit az öcsém mond a hajóhad építéséről, az is helyes. Hajókra mindig szüksége volt Avanának, és lesz is. Az arany pedig nem arra való, fordult Tarkumi felé, hogy a palota pincéiben számolgassuk. Csak az a baj, ha elfogadjuk Pilagú tervét, nem csak négyszer annyi hajónk lesz, mint most van, hanem négyszer annyi hajósunk is. 5 év alatt a hajósok élelmezése több aranyunkba kerül, mint az egész hajóhad felépítése. Árukat is szállíthatnánk azokkal a hajókkal, védte a tervét Pilagú. Most, hogy is, kikkel akarsz még kereskedni, vágott a szavába Numda. Jól tudod, hogy a már meglévő hajóink egy része sem fut ki Gurru idején. Vagy talán ráveszed Bitami és a többi város tanácsát arra is, hogy ezentúl az ő gájáik helyett a mieink szállítsanak minden árut? Üljenek csak nyugodtan oda-haza? A kereskedők már most is drágában adják árujukat a mi kapitányainknak, mert félnek a saját kikötőjükben lézengő munkátlan hajósoktól. Talila kezében tartott agyaktáblára nézett. Ez a hajórakományok átlagos értékét véve Belisszú kikötőjében 3, Bitamiban 2,5, Naradban 4, Hemtiben 6 kagyló arany ráfizetést jelent. De ha az ő hajójuk hozza Avanába, még egyszer ennyit ráfizetünk, vitatkozott Tarkumi. Ezért még így is megéri nekünk, de nekik nem, hogy a maradék nyereségről is lemondjanak. Tarkumi, te csak a mi érdekünket nézed. Talil bocsánat kérő pillantással nézett a kincstárnokra, akit nem akart megbántani. De a mi érdekünk még nem biztos, hogy az övék is. Bár sok mindent tettünk az utolsó években, hogy ezt higgyék. Mazu nem volt közönséges szellem, de legmerészebb álmait is régen meghaladta az a hatalom, amelyre a tanács tetszert, míg én távol volt a Mavanától. A háborútól és a fegyveres erőszaktól visszatartotta őket Numda és a törvény, de finomabb módszerekkel még többet értek el. A parti városok királyai, az egy Eziza kivételével, lassan Avana helytartóivá süllyedtek. De hogy ez a helyzet milyen új kérdéseket szült, azzal csak a tanács legokosabb tagjai mertek szembenézni. Régebben biztosan nem tűröm el, hogy a többi parti várost arannyal, ajándékokkal vagy apró megfélemlítésekkel, kényszerhelyzetekkel, melynek kiagyalásában Tarkumi annyira találékony volt, Avannából igazgassák. De a jövő nagy, közös védelmi tervét ez segítette. Ezért belenyugodtam, mint ahogy hazatérésem után azt is tudomásul kellett vennem, hogy a tanács önállósága megsokszorozódott. Ilyennek szerettem volna látni őket már akkor is, mikor először hívtam őket össze, és mire annyi év után elérték ezt az általam akkor áhított mértéket, már ez is sajnos kevés. Avanát, sőt az egész partot ugyan elkormányozzák nélkülem is, de most többről van szó. Ti mindig csak aranyról meg nyereségről beszéltek, fakadt ki Pilagu dühösen. Hajóhadról és hadseregről kellene tanácskoznunk. Nem még több aranyat kell szereznünk, hanem azt is kiadni, ami van, fegyverekért, hajókért. Miért akarsz fegyvereket vásárolni, mikor mi kovácsoljuk a legjobbakat? Csikorogta sértődötten Enninu. Vagy a Bitámiban épített hajók jobbakat ilyeidnél? Pilagu ekkora ostobaságra csak legyintett. A jó szándékú Gamatu azonban, aki még ahhoz is jámbor volt, hogy mint elődje Dimmu megtagadja a tanácsban való részvételt, készségesen magyarázni kezdte. Pilagu úgy gondolta, hogy még több élelmiszert vásárolunk a többi városból, és akkor azok is neked dolgozhatnak, akik most... Hagyd már abba, ordított Pilagu. Hát törvény, hogy mindig üljenek a tanácsban vén, ostoba majmok! Felemeltem a kezem. Az sem törvény, Pilagu, hogy a tanácsban ordítani kell. A hirtelen támadt csendben beszűrődött az alkonyatkor magához térő város lármája. Szövetség kell! Szumuri hangja recsent, mint a viharban kettétörő árbóc. Mindenkivel és minden áron. Arany, hajók, fegyverek. A fejetekről, vagy ha nem is a tietekről, a fiaitok, az unokáitok fejéről akartok alkudozni? Múlnak az évek, gondoltam. És a legjobb, amit tehetünk, hogy harag és kétségbeesés nélkül tudomásul vesszük. Az igazi parancsnok ez a komor hajós, aki mindig a második ember volt mögötted, Pilagu. Légy megértő, és ne bánkodj. Te nem merted volna kimondani. Sumuri körülnézett, ki mer ellenkezni vele. Hallgattam, mert nem csak én tanítottam meg sakkozni Mart, hanem ő is arra, hogy csak akkor szóljak közbe, ha már elkerülhetetlen. Numda is végig villantotta látszólag közömbös tekintetét a vele szemben ülőkön, aztán bólintott. Ha már elkezdted, folytasd, Sumuri. Hallgatunk. Sumuri zavarba jött. Vitát várt, dühött ellenállást, amivel harcolni lehet. Úgy járt, mint akinek ellenfele váratlanul hátrahajol. A gyilkos erejű ütés a levegőt éri, és a támadót billenti ki egyensúlyából. Követeket kell küldeni mindenfelé, hogy mindenki megtudja, mi vár rájuk. Meg kell mondani nekik, kik azok a vöröshajúak, és mire készülnek. Hogy nincs értelme az ellenségeskedésnek egymás között, mikor mindenkire ugyanaz a veszély elakadt. Numda biztatóan biccentett, mondja tovább, én pedig legszívesebben ordítottam volna, olyan szánalmas volt az az igazság Sumuri szavaival, de lehet-e mondani másként, hogy elhiggyék, hogy ugyanaz a veszély, erőlködött Sumuri, hogy nincs semmi, hogy nem lesz különbség, hogy mindenkit el akarnak pusztítani. Numda egyetlen szót dobott közbe. Mikor? Sumuri azt hitte, Numda gúnyolódik. Arca még sötétebb lett. Miért kérdezed ezt tőlem, Numda? Hát tud erre valaki válaszolni? csak azért, mert ezt bizonyosan megkérdezik tőled vagy a követtől, akit küldünk. Ha ugyan hamarabb bele nem folytják Avana tanácsának üzenetét. Az emberek lélegzetüket visszatartva figyeltek. Megértették, mire gondol Numda, de ő nem akarta, hogy így kimondatlanul értsék. Ha Sumuri elkezdte, ő megmutatja, van bátorsága folytatni. Demgál elhiszi, de azért ő is megkérdezi, hiszen tudjuk, szeme őszinte szeretettel pihent meg egy pillanatra Orcsun, senkit sem ajándékoztak meg az istenek örök élettel. És mit gondol Sumuri, Lail helytartója, akinek a nevét sem tudjuk, mert egyetlen déli hajóst nem enged meg a part közelébe se? Hogyan szerez tudomást, nem is a vörös hajúakról, csupán arról, hogy az a hajó, amelyik Lail felé tart, követség? Sumuri hallgatott, de látszott rajta, nem enged az igazából. Én is tudtam, ez az egyetlen út, szövetségbe hívni a földrész minden népét, és azt is, hogy csak arannyal, drágakővel, vagy a vele majdnem azonos értékű üveggyöngyökkel lehet járhatóvá tenni ezt az utat. Sok, mérhetetlenül sok aranyába kerül ez Avanának. Szegény Pechnemer, ha élne, szörnyet halna a gondolattól is, hogy hajórakomány számra tékozoljuk szét a palota kincseit. Semmiért. Mert jól kérdezte Numda, ki tudja megmondani, mikor jönnek? Meddig lehet ébren tartani az emberek félelmét, ha hiányzik a veszély minden látható bizonyítéka? Eziza nagyapja alig tudott kevesebbet a vöröshajúakról, mint mi. Ő maga talán nem, de néhány alattvalója szemtől szemben látta őket. Mar is hallott róluk, és nem törődött velük jobban, mint egy avanai pásztor a Naunika délfelől nyugtalanító erdei népekkel, tám még annyira sem. És hogyan tárgyalunk Tavapával? Numda halkan beszélt, mintha csak önmagát kérdezni, de Laskili arca bíbor színűre változott a rászegeződő pillantások tüzében. Bűnbakot találni a tanácstalanok kedvelt menedéke. Ezt igazságtalannak tartottam. Ti küldtétek Laskilit, szólaltam meg. Vagy parancsotok nélkül elhajózott volna Dizsbe? A tanácsteremben sűrű és nehéz volt a levegő a ki nem mondott gondolatoktól. Fáradt voltam, ingerült, tele keserűséggel, és tudtam, hogy sem a harag, sem a szemrehányás nem segít. Az egyetlen megoldás pedig Sumuri javaslata bizonytalan, hanem reménytelen. És mégis meg kell kísérelni, mert éppen ez a hiába való próbálkozás az egyetlen bizonyítékunk, hogy mások vagyunk, messzebbre nézünk, és nagyobb felelősséggel, mint Eziza nagyapja, vagy Mar, vagy akárki más. Sumurinak igaza van. Fölálltam, úgy néztem le rájuk. Szerettem őket hibáikkal együtt, életünk, sorsunk közös maradt, bármi történik ezen a parton. Őket néztem, és rátok gondoltam, akik már úton vagytok. Ha már itt lennétek, más volna, könnyebb. Követséget küldünk Lailba, és ha lehet, később a nagy királyhoz is. És keresnünk kell a módját, miként békíthetjük meg Dizs népét. Úgy éreztem, minden tagom ólomból van. Nehezen kapkodtam a levegőt. Talán időbe telik, míg rájövünk, hogyan tárgyalhatnánk velük. De jobb, ha már is belenyugodtok, a régi és új adósságokat meg kell fizetnünk. Nem hibáztatok senkit. Ami megtörtént, azon úgysem tudunk változtatni. De fizetnünk kell Lailért, és fizetnünk kell Dizsért, minden csepp vérért, amit... A szobámban tértem magamhoz. Enit és Numda hajolt fölém, nem tudtam, hogyan kerültem oda. Numda magától soha nem árulta volna el. Enit mondta meg. Ő kapott el, amikor megtántorodtam. Avana trónját is magammal rántottam, és ezt a főemberek nagyon rossz előjelnek tekintették. Majdnem 3 évtizedig igyekeztem, hogy ha nem többet, de legalább valami halvány, pislákoló lángocskáját ültessem a lelkükbe a földi gondolkodásnak. Bizonyára többre taníthattam volna őket. Más, jobb eredménnyel, de ezen kár keseregni. És hibát követtem el veletek szemben is, mert most látom csak, hogy milyen zavarosan és összefüggéstelenül írom ezeket a táblákat. Dishről beszéltem, és Marról, aztán egyszerre átugrottam 5 évet, mert Numda meghalt, és ez még azt a kevés történetírói fegyelmet is messze üzte tőlem, amit eddig Lubaltúra gondolva igyekeztem magamra elröltetni. Azt hiszem, itt az ideje, hogy beismerjem, Lubaltú mesterségére, művészetére alkalmatlan vagyok. De talán nincs is rá szükség, hogy végigírjam a történetem. A viharisten évnegyede után újra felállíthatom a palota tetején az antennát, elővehetem Ten Link táblázatait, hogy beállítsam az adásotok hullámhosszát. Nanúr idején lesz 30 éve, hogy az öbölből felszállt a viking, és én Avana királya lettem. Ha más uralkodói bölcsességet nem is tanultam, arra rájöttem, kudarcaink számon tartásával többet érünk, mint sikereink emlegetésével. Ezért akarok szembenézni még egyszer, bármilyen nehéz is lesz, az elmúlt év 2 pillanatával. Az egyik még friss. Tegnap előtt, 1 nappal Numda halála előtt történt. Edlan, az Aban nagy király követségének vezetője búcsúzott tőlünk, miután 20 napig hiába igyekeztünk meggyőzni egymást. Földig érő fekete köntöse dísztelen volt, ezzel is hangsúlyozni kívánta, annyira fölöttünk áll, hogy ezt szükségtelen bármilyen ékszerrel bizonyítani. Suttogott, akár Eziza, de ez nem egy haldokló királyság páncélja volt. A szárazföld legnagyobb birodalmának ereje izzott mögötte. A láthatatlan, örökké való nagy királyt és önmagát tisztelte meg ezzel az udvarjas, halk hanggal, nem bennünket. Minden Abanok ura, a fényességes nagy király, kegyes lesz, és szolgájává fogad téged, aki Avana királyának mondod magad. Éppen 20-szor hallottam ezt az üzenetet Edlan szájából, aki a sziszegő hangzókat egy kicsit lágyabban ejtve, de egyébként hibátlanul beszélte a tenger fiainak nyelvét. Ha fogolyként magammal vihetem bűnös szolgáidat, akik Lailt megtámadták. A fényességes nagy király kegyes, és ezért nem kívánja valamennyi Lailban járt szolgád életét. Megelégszik Inima, Pilagu, Tarkumi és Sumurri, a 4 főbűnös kivégzésével. Ezen kívül csupán Pechnemer koponyáját kell magammal vinnem, ez a fényességes külön óhaja, mert tudjuk, ő rabolt a legtöbbet szolgáit közül a mi partunkon. Ha ezt a 4 bűnös szolgádat magammal vihetem, a fényességes nagy király talán már a következő hajózási évadban birodalma részévé fogadja a városotokat, elküldve hatalmának őrét, a helytartót. Rólad és a többi főember sorsáról majd ő dönt, mert a fényességes nagy király bízik helytartóinak, a birodalom első szolgáinak bölcsességében. Azon az utolsó napon már el sem mondtam, miért nem teljesíthetem a fényességes kérését, hogy embereim a maguk módján már megbűnhődtek, hogy aranyban és más drágaságokban hajlandó vagyok az eddig küldötteken túl is még többet adni a Lailban okozott károkért, és hogy szövetséget kértem tőle az egész déli partvidék nevében, nem pedig, hogy birodalma tartományává fogadjon. Edlan ezt mindig udvariasan végighallgatta, aztán pontról pontra megmagyarázta, miért nem fogadhatja el a nagy király az én ajánlatomat. Csak azt ismételtem el, ami ennek az egész szerencsétlen követváltásnak az eredendő célja volt, ezért egyedül Hemti királya, aki az ón érc révén kivételes helyzetet élvezett az Abanoknál, és ezért volt hajlandó a közvetítésre, 200 kagyló aranyat kapott. A figyelmeztetést, ami leperget Edlánról, mint sarujáról a homok. Nem hiszel nekem, Edlán, és ez nagy szerencsétlenséget hoz minden népre. De ha nem is hiszed, amit a vöröshajúakról mondtam, beszéld el uradnak, hiszen annyiszor hallottad, hogy kívülről is tudod már. Mindig azt válaszoltad, nincs nép, aki az abanokat legyőzheti. Sőt, szavaidat sokszor úgy is érthettem, azt gondolod, csak azért találtam ki a vöröshajúak támadását, hogy urad haragját rólunk eltereljem. Békét akarok. És ha a te urad ennek ellenére elküldi erre a partra a csapatait, hogy elvigye azokat a fejeket, melyekért te hiába jöttél, nehéz és hiába való harc lesz. Mert ha le is győztök bennünket, és elviszitek, vagy karóra tűzitek itt azokat a koponyákat az enyémmel együtt, egyszer eljön az a nap, amikor veletek bánnak el hasonló módon a vöröshajúak. És nagyon szeretném, ha az a nagy király, aki akkor uralkodik majd minden abanok felett, mielőtt karóra kerülne a feje, emlékezne arra, hogy volt egy király, Avana királya, aki megmondta, hogy így lesz. Edlán udvariasan bólintott. Szükségtelen, hogy ezt elismételjem a fényességes nagykirálynak, hiszen hallotta, amikor követeid ott térdeltek az aranyfüggöny előtt. Talil és Nesri elmesélték, hogy a nagykirályt ők sem láthatták. A kihallgatási terem végében a mennyezettől a padlóig érő csillogó aranyszálak zuhatagára nappal az ablakokon beáradó fény, este pedig a fáklyáké mindig úgy esik, hogy még a körvonalait sem lehet sejteni mögötte a nagykirálynak. Istenünk, akinek neve kimondhatatlan, Edlán Manelma földig hajolt, azért teremtette az én népemet, azért világosította meg a fényességes nagykirályok elméjét saját isteni bölcsességével, hogy minden nép nekünk, mi pedig a fényességesnek szolgáljunk. Lehet, hogy igazat mondasz, és aggodalmad jó szándék táplálja. Lehet, hogy nem. Hogy mi az igazság, azt majd az én uram dönti el, nem te, mint ahogy az én uram, a fényességes lesz az, aki karjának egyetlen intésével elsöpri a vöröshajúakat, ha ugyan léteznek ilyen emberek. Soha nem bocsátom meg magamnak, hogy a tárgyalások első napjaiban megmutattam neki Enitet, hát ha akkor elhiszi, igazat beszélek. Úgy nézte, ahogy egy szép hátaslóban gyönyörködik a hozzáértő, és meg akarta fogni a haját, hogy meggyőződjön, nem festette. A szégyentől vörös Enit kirohant, mielőtt hozzáért volna. Edlán tűnődve nézett utána, és megjegyezte, a fényességes bizonyára örömét lelné benne. Numda életében először megfogta a karom, és olyan erővel nyomott vissza a trónszékbe, amit gyenge, törékeny alkatától soha nem vártam. Közben elnézett Edlán feje fölött, és egészen másról kezdett beszélni, mintha Enita a világon sem lett volna.